Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat. Hazai tőzsdei társaságokkal foglalkozunk a mai prémium kategóriában. A Richter, a Masterplast, illetve a Megakrán fog terítékre kerülni szakértő vendégeinkkel, és rengeteg érdekes információ kiderül majd, hiszen valamennyi társasága héten tartotta közgyűlését, illetve megjelentek az éves tényszámok is. Műsorunk első részében két hazai tőzsdei társasággal foglalkozunk, és itt van velünk a vonalban Rácz Balázs, az MKB Bank szenior tőkepiaci elemzője, akit szeretettel köszöntünk.
Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is.
A héten tartotta éves közgyűlését a Richter. Hogy látott bejelentéseket, akár az osztalékjavaslatot, mennyire felelt meg a várakozásaidnak?
Én azt gondolom, hogy a hazai piacon a blue chipek között most a legattraktívabb papír a Richter, és a közelmúltban is több jó hír érkezett a társasággal kapcsolatban. Például bejelentették, hogy 390 forintos részvényenkénti osztalékot fizet a társaság, amit ugye a közgyűlés már meg is szavazott. Ez mindenféleképpen egy magas összeg, hiszen a egy évvel korábbi osztalék az 225 forint volt. Emellett egy vaskosabb értékű saját részvény visszavásárlási programot is bejelentett a társaság. Mondhatjuk azt, hogy történetének legnagyobb ilyen vásárlását 40 milliárd forint értékben, és el is kezdték már a részvényeket visszavásárolni. Ezek a legfrissebb, aktuális pozitív hírek a társasággal kapcsolatban.
A társaság egyik legfontosabb terméke a kariprazin nevű gyógyszer. Erről mit érdemes tudni, hogy alakultak ennek a gyógyszernek az értékesítési és bevételi számai?
Igen, hát hogyha a Richterről beszélünk, akkor a kariprazint mindenféleképpen meg kell említeni, hiszen ez a társaságnak az egyik zászlós hajója, ez a növekedésnek a motorja, és az értékesítéseken belül is egyre nagyobb szeletet hasít ki a társaság. Ugye ezt a készítményt Európában és Amerikában is forgalmazzák, de most leginkább az amerikai értékesítésekre kell fókuszálni, hogy ott a társaságnak az értékesítési partner az AbbVie gyógyszercég, és itt egy év alatt a tavaly évben több mint 2 milliárd dollár értékben értékesítették a Vraylar nevű terméket. Ugye ez után kap részesedést a Richter, és ami a lényeg a kariprazinnal kapcsolatban, hogy az értékesítések a következő években is nagyon dinamikusan növekedhetnek. Még korábban az AbbVie vezére azt mondta, hogy 5 éven belül a mostani 2 milliárd dollárról akár 4 milliárd dollár fölé is növekedhetnek az értékesítési számok. Amit érdemes tudni a Richterrel kapcsolatban, hogy ezt 2015-ben hozták forgalomba skizofrénia és bipoláris mánia kezelésére, 2019-ben kiterjesztették bipoláris depresszió kezelésére, és 2022 végén pedig major depresszió kiegészítő kezelésére is, és ráadásul ez a 4 milliárd dolláros értékesítési csúcs, amit várnak a jövőben, ez még nem tartalmazza a 2022-ben kiterjesztett indikációt is. Tehát ez a nagy dinamikus növekedés, amit várnak ettől a készítménytől.
Beszéljünk egy kicsit a részvények árazásáról is. 8000 forint fölé került az elmúlt napokban a kurzus. Ez nagyságrendileg mit jelent egyébként, akár a szektortársakhoz képest, mennyire attraktív szint?
Kétségtelen látható az, hogy a Richterben elindult egy dinamikus emelkedés, hiszen március végén még 7200 forint magasságában voltak a részvények, mostanra 8100 forint fölé emelkedtek. Az emelkedés ellenére is nagyon alacsony értékeltségen forog a társaság, hogyha megnézzük például a paperrel rátát, akkor az 8 környékén mozog, miközben a szektortársak átlaga az 14 környékén van. Ráadásul a Richternek a 8-as paperre mutatója az azért is alacsony, mert 2018 és 2021 között a 12-14 körüli paperre mutatón forog a társaság, tehát ez azt mutatja, hogy a jelenlegi szintekről jelentős felértékelődési potenciál látható, de azt még meg kell említeni, hogy egy társaságnál önmagában az, hogy alacsony értékeltségen forog önmagához képest, vagy a szektortársakhoz képest, az még nem jelenti azt, hogy mindenféleképpen jelentős felértékelődési potenciál, vagyis emelkedést várunk tőle. A Richternél meg kell azt is említeni, hogy a mögöttes fundamentumok is nagyon stabilak, ráadásul a Richter egy originális gyógyszergyártó, ugye az azt jelenti, hogy egyedi szabadalmakkal rendelkezik, és az originális gyógyszergyártóknál jellemzően magasabb értékeltség indokolt, mint a generikus társainál, hiszen egy új gyógyszert kifejleszteni egy 12-14 évig tartó folyamat, és jelentős anyagi ráfordításokkal jár, míg a generikus gyártók ugye olyan készítményeket gyártanak, forgalmaznak, amely már lejárt szabadalmú készítmények, így egy generikus készítmény elkészítése az nem jár annyi ráfordítással, sem pénzben, sem időben, mint kifejleszteni egy originális készítményt, és ezért az originális gyártók magasabb értékeltségen szoktak mozogni, és a Richternek a mostani értékeltsége az még a generikus gyártókhoz képest is alacsony szinteken van, és hogyha hozzátesszük azt, hogy igen jelentős jövőbeli növekedési potenciált látunk, például ugye a kariprazin miatt, akkor azt lehet mondani, hogy a mostani szinteknél lényegesen magasabb értékeltségi szint lehet indokolt a Richter esetében.
Az egyik szembeszél a Richter számára jó eséllyel az orosz kitettség lehetett, amit külföldi befektetők főleg, de akár hazaiak is egy jelentős kockázati tényezőként azonosíthattak. Itt milyen számokról beszélünk, hogy alakultak az orosz értékesítések, mennyire jelentős súlyt képviselnek a Richter működésében?
A Richter esetében valóban mindenféleképpen érdemes megemlíteni Oroszországot, hiszen az orosz kitettség az viszonylag jelentős, az árbevételnek a 20%-a érkezett Oroszországból 2022-ben. Egyébként ez a 20% körüli részarány ez viszonylag stabil volt az elmúlt években. 2022-ben elég erősen alakultak a Richter orosz értékesítései, tehát a háború miatt nem láthattunk visszaesést. Nagyon fontos tudni, hogy a gyógyszerkészítményekre nem vonatkozik a szankció, így a Richter esetében Oroszországban nem volt visszaesés az értékesítéseket illetően, de mindenféleképpen ez egy olyan kockázati tényező, amit ki kell emelni, hiszen mégis csak a 20%-os kitettség az értékesítésen belül az jelentősnek nevezhető. De hogyha a kockázatoknál tartunk, akkor ugye a Richter kapott egy külön adót még 2022 végén. Igazából ez volt egy olyan pont, ami után az árfolyam igazából zuhanni kezdett, hiszen tavaly decemberben még 9000 forint fölött járt a Richter árfolyama, és a különadó bejelentése után márciusra lezuhant 7200 forintra, és innen indult el fölfelé a kurzus az utóbbi hetekben.
Talán a másik izgalmas részvény, ahol szintén komoly események történtek a héten, az a Masterplast. De nem csak a közgyűlést tartották meg csütörtökön, hanem egy tájékoztatót is, ahol frissítésre kerültek az előrejelzések a társaság menedzsmentje részéről, tehát bizonyos szervezeti változások is bejelentésre kerültek. Konkrétan mi történt ezen az eseményen, hiszen személyesen is részt vettél rajta?
A társaság ugye már korábban azt közölte, hogy majd az idei második negyedévben fogja frissíteni az előrejelzéseit, ez meg is történt, és most már képet kaptunk arról, hogy a társaság mit vár a következő évekre vonatkozóan. Egyrészt a számok alacsonyabbak lettek, mint amire egy évvel ezelőtt várt a társaság, illetve amire számítottak a befektetők. A másrészt meglepetéssel szembesülhettek a befektetők, viszont a meglepetés mértéke szerintem azért nem volt jelentős, hiszen már korábban egy profit warningot publikált a társaság, és már a negyedik negyedéves számok kapcsán láthattuk, hogy fordulat van az építőiparban, hiszen a negyedik negyedéves számok már sokkal gyengébbek lettek, mint amire előzetesen én számítottam az elemzésemben, vagy számított a menedzsment, és a befektetői tájékoztatón azt erősítették meg, hogy az idei első fél év az nagyon gyenge lesz, a második fél évtől számíthat a társaság növekedésre, de ezáltal a számok azok gyengén alakulhatnak, és ugye ennek fényében 2023-ra 175 millió eurós árbevételt várnak, mindezek mellett az adózott eredmény az 1 millió euró környékén adódhat. Ugye fontos megemlíteni az okokat, tulajdonképpen az építőiparba visszaesett a kereslet. Nem csak Magyarországon, hanem Európában is, és azért is említem Európát, mert ugye a Masterplus értékesítéseinek körülbelül 40-45%-a származik Magyarországról, a többi pedig a külföldi piacokról, főként a régiós piacokról, de Nyugat-Európából vagy Észak-Európából is származik bevétele a társaságnak. És ezeken a piacokon az építőanyagforgalom látványosan visszaesett. Egyrészt ugye a magas kamatszintek miatt csökkent a hitelezés, másrészt Európában is látható az, hogy az energiahatékonysági programok nem úgy alakulnak, mint amire korábban számítani lehetett, és ezek miatt azt lehet látni, hogy a kereslet látványosan visszaesett. Ráadásul a Masterplus magas készletszintekkel rendelkezik, és olyan készletszintekkel, amivel az alapanyagot még magas áron szerezte be a társaság, és ezáltal ugye nem csak a kereslet csökkenése miatt az értékesítési oldalon láthatunk zsugorodást, hanem ugye a marzsok csökkenése miatt az EBITDA vagy az adózott eredmény az még nagyobb mértékben csökkenhet. Hogyha kifutnak ezek a készletek, és már az alacsonyabb alapanyag áron beszerzett készleteket tudják értékesíteni, akkor a marzsok újra javulhatnak, de igazából a társaságnál akkor térhet vissza a nagy növekedés, hogyha a kereslet újra felélénkül a piacon. Egyébként a menedzsment erre számít, hiszen 2024-től már az árbevétel, a marzsok és a nettó profit is dinamikusan nőhet, és emellé érdemes azt hozzátenni, hogy az MKB 2018 óta követi a Masterplus részvényeit, a legutóbbi célárfolyam frissítés az év elején volt, amikor is csökkentettük a célárfolyamunkat 6400 forintra. De a 6400 forintos célárfolyam még az idei évre is egy jelentősebb bevétel növekedéssel számolt. Mi azt vártuk, hogy 250 millió euróra fog nőni a társaság árbevétele, és a következő években ez dinamikusan nőhet tovább, és most a menedzsment ugye azt mondta, hogy az árbevétel az csökkenni fog, és 175 millió euróra esett vissza, úgyhogy ennek fényében természetesen nekünk is a következő időszakban felül kell vizsgálni a modellünket, és az új várakozásainkat beépíteni.
A menedzsment egy osztalékvágást is bejelentett. Te hogy látod, hogy egyrészt mennyire hiteles, megalapozott a következő évek osztalékpolitikája, illetve annak terve, illetve mennyire volt kényszerlépés, vagy inkább egy fokozott óvatosságra utaló jel az idei osztalék eltörlése?
Szerintem a Masterplus esetében az elmúlt években az osztalék az nem volt hangsúlyos, tehát annak mértéke nem volt jelentős, de az osztalékot valóban rövid időre eltörölte a társaság, és azt mondta, hogy a 2024-es előrejelzés az 66 forint, viszont a következő időszakban nem fog a társaság osztalékot fizetni. Ez egyértelműen egy biztonsági lépés, hiszen tudni kell, hogy a Masterplusnak komoly beruházási tervei vannak, ezeknek a terveknek a megvalósításához jelentős forrásokra van szüksége a társaságnak, és ugye a ki nem fizetett eredményt pedig tudják ezekre a beruházásokra fordítani. Szerintem erről is érdemes szót ejteni, hiszen ugye a társaság az új stratégiai fókusza az az ásványgyapott gyártás. Ennek kapcsán ugye kettő gyárat fog építeni a társaság, egy kőzetgyapott gyárat és egy üveggyapott gyárat. Ezeket 2025 környékén tervezi a társaság megnyitni, viszont mind a kettő nagyon jelentős beruházás, ugye közel 50-50 millió eurós beruházásról beszélünk. Azt fontos tudni, hogy a köznetgyapot esetén a marketépítő ZRT-nek van egy 50%-os tulajdonrésze, és az üveggyapotgyár esetében is tervez a társaság társtulajdonos bevonását. Ugye tavaly októberben volt részvénykibocsátás, az ebből befolyt forrást is erre összpontosítja a társaság, de a jelenlegi helyzetben a kereslet visszaesése miatt és a gyengébb profit számok miatt szerintem indokolt lehet az osztalék átmeneti felfüggesztése, és inkább a nagy növekedési lehetőséggel kecsegtető beruházásokra való fókuszálás most a fontos.
Jövőben eredményességnek az alapja lehet egyrészt a méretgazdaságosság, a működési hatékonyság, az, hogy arra törekszik a társaság, hogy a saját gyártott termékek arányát és a marzsokat növelje, és ugye említetted itt a kőzet és üveggyapot gyártásnak a magasabb eredményességét is, plusz azok a stratégiai célok nem igazán változtak, amelyeknek a hátterében az áll, hogy tulajdonképpen itt egész Európában a hőszigetelés évtizede az, amire számít a menedzsment, arra, hogy maga az épület, energetika, a felújítások, azok prioritást fognak jelenteni, és a különböző kormányzati intézkedések ugye az egész kontinensen vélhetően majd támogatni fogják ezt. Mennyire érzed azt, hogy a most megfogalmazott hosszú távú kilátások azok reálisak? Szerintem a befektetők fejében talán ez lehet a legnagyobb kérdés. Mi lehet az akár árazásban, értékeltségben az a szint, illetve sztoriban is, ami újra vonzóvá teheti a Masterplastot a befektetők számára?
Gondolom, hogy a Masterplast esetében a hosszú távú sztori nem változott és nem sérült igazából. A befektetőknek szerintem a hosszú távú folyamatokra érdemes fókuszálni a Masterplast esetében, és nagyon fontos, hogy a társaság fő termékei, illetve a majd az ásványgyapot gyárak utáni időszakban is olyan termékekkel fog rendelkezni a társaság, amit nem igazán lehet helyettesíteni, és szerintem nem lesz majd olyan technológia a következő években, hogy a hungarocell alapú vagy az ásványgyapot alapú hőszigetelő anyagokat helyettesíteni tudjuk. És a másik oldalon az energia árak alakulása az továbbra is kockázatos lesz majd. Igaz, hogy itt Magyarországon ugye a fogyasztók egy része védve van, emiatt talán rövid távon kisebb a nyomás a használt lakásoknak a hőszigetelésére, de hosszú távon szerintem elengedhetetlen lesz mind Magyarországon, mint Európában, hogy a lakások szigetelése folytatódjon. Itt Magyarországon is a korszerű szigetelések aránya a használt lakások esetében az nagyon alacsony, tehát nagyon nagy tér van a szigetelések előtt a következő években, de igazából akkor lesz majd dinamikus szigetelési növekedés, hogyha érkeznek majd kormányzati programok, és ez igazából Európára is igaz. Viszont a mostani átmeneti megtorpanás után, hogyha a szigetelő iparban a kereslet visszatér a korábbi szintekre, akkor abból a növekedésből a Masterplast is részesülhet. És ugye azért beszélünk ennyit a szigetelésről, hiszen a Masterplast termékeitnek 50-60%-át a szigetelő ipar teszi ki, és az ezzel kapcsolatos termékekből származik az értékesítés, és nagyon fontos tudni, hogy ezen a téren saját gyárai vannak a társaságnak, ugye mind az EPS vagy XPS, ugye ezek a hungarocell alapú szigetelések, vagy az üvegszövetháló, ami a szigetelésnek egy fontos eleme, ezeket mind saját maga gyártja a társaság, nagyon jelentős kapacitásokkal rendelkezik, ugye üvegszövetben 150 millió négyzetmétert tud gyártani évente, ez Európában a második legnagyobb kapacitás, a világon a harmadik legnagyobb kapacitás, az EPS, vagyis hungarocell alapú hőszigetelései kapacitásai terén is nagyon jelentős növekedés volt, úgyhogy tulajdonképpen a keresleti oldalnak kell megerősödnie, de szerintem számos olyan indokot lehet felsorolni, ugye amiket már az előzőekben említettem, hogy miért fontos a szigetelés, hogy a keresleti oldal is középtávon, hosszabb távon jelentősen megerősödhet, és ebből tud majd profitálni a Masterplast.
Várjuk akkor az MKB modell frissítését a Masterplast-tal kapcsolatban, és nagyon köszönjük a beszélgetést Rácz Balázsnak, az MKB Bank szenior tőkepiaci elemzőjének. Jó hétvégét kívánunk!
Köszönöm szépen!
Ez volt a Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.